Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Totál. A stúdióban itt van velem továbbra is Takó Sándor, a Martfűi Rém minisorozat egyik producere, ami hát ugye, ahogy említette is az adásunk első felében, unikumként meghódította a Netflixnek a magyar ágát. És az műsor előző felének a végén ugye beszélgettünk itt nagyon sok mindenről, amit én mindenképpen meg akartam még kérdezni, ugye producerként vettél részt ennek a alkotásnak az elkészültében, viszont ugye nem ez a klasszikus producer szerep lehetett itt, hiszen nem a film elkészülése, hanem a kész film után annak a kibővítése minisorozattá, illetve mondtad, hogy hát ilyen szélszes tevékenységet is végeztél itt Európa szerte. Kicsit mesélnél nekünk még erről a munkáról, hogy is nézett ki a producerség ebben a szerepben, illetve hogyan tudtad hírét vinni a produkciónak?
Igen, itt nem egy feltétlenül klasszikus értelemben vett producerre voltam a filmnek, sokkal inkább ez mondjuk hozzá kell tenni, ez egy igen kiterjedt feladatkört vont magával. A sorozat egyébként a Romis Mozi, a Film Hunger, illetve a Focus Fox-nak a koprodukciójában készült, és én a Romis Mozi, illetve a Romis Film Groupnak az alkalmazott producere voltam, tehát én voltam a kijelölt producere a magánfinanszírozó cégnek, és én felügyeltem mindvégig a Romis Film vezetőségével, illetve a Focus Fox-szal is egyeztetve, tehát Ferenci Gáborral, illetve Edem Koblerrel egyeztetve a filmnek a gyártását, a sorozatnak a gyártását. Ez megint egy érdekes dolog tud lenni, ugyanis kevés forgatás volt, bár ahogyan említettem, egyrésztről ennek volt forgatás rész is, tehát a főcímnek a koncepciójáért, a gyártásért, a gyártás vezetésért a főcím egy gyártó csapattal való kommunikációért megint csak én felelt, amit szeretném minimum Derzsi András rendezőt, illetve Jorgopulosz Jannis és Temesi Ádám operatőrt kiemelni, akik szerintem fantasztikus munkát végeztek a főcímmel, egy abszolút egy nemzetközi színvonalú főcím készült. És Sopsics Árpád rendezővel, illetve Kovács Zoltán vágóval sok időt töltöttünk az utómunkaszobában, hogy ez a produkció olyan léptékű legyen tényleg, hogy ne a film felvízezett változataként, hanem tényleg egy önálló produkcióként is helytálljon. Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült a visszajelzések alapján. A sorozat az még a filmnek az értékelését is meghaladják. Most a legnagyobb nemzetközi adatbázis az IMDb értékelései alapján 8,2-n áll a Martfűi Rém, ami egy kifejezetten magas számnak mondható.
Hát azt szokták mondani ugye a szaklapok, hogy ha IMDb 8 fölött vagyunk, akkor az a kötelező kategória.
Hát úgy legyen, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy még sokakat el fog érni a sorozat, és sokaknak fog tetszeni. Úgyhogy az én feladatom tényleg széles körű volt. Én részt vettem, illetve most jelen pillanatban is ugye nem állt meg a munka, részt veszek a szélszben, és ezen kívül pedig a filmből való sorozat fejlesztésnek minden szakaszában részt vettem, és gyakorlatilag egy kicsit kreatív producerként felügyeltem az alkotó munkát.
Említetted ugye, hogy mikor 2016-ban, vagy hát 2016 előtt, amikor elindult a filmnek a készülése, akkor nyilvánvalóan akkor a film alap inkább mozifilmben gondolkodott, nem annyira a sorozatban. Azóta nagyot változott ugye a helyzet, 2019 elején Andy Vajna halálával eléggé átrendeződik a magyar filmpiac, szerintem ezt elmondhatjuk, ugye ennek az egyik legjobb jele, hogy gyakorlatilag minden részegységét beterelték a filmintézet alá, ami úgy néz ki, hogy sokkal nyitottabb sorozatgyártásra, tehát gondolom így intézményi oldalról is érződik, hogy haladunk olyan szempontból a trendekkel, hogy ugye ahogyan Amerikából is például ugye a streaming szolgáltatók miatt nagyon divatossá váltak az elmúlt években a sorozatok, úgy látszik, hogy ezt a fonalat már kezdjük itt mi Magyarországon is elkapni.
Abszolút. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Nemzeti Filmalapnak nem is volt lehetősége sorozatoknak a gyártására. 2010-ben, amikor a filmtörvény módosításával létrehozták a Nemzeti Filmalapot, mint moziforgalmazásra szánt játékfilmek, animációs filmek, dokumentumfilmeket támogató szervezetet, nem volt egyszerűen lehetősége sem arra a film alapnak, hogy egy ilyen formátumot támogasson. Ez Andy Vajna halála után a K.L. Csaba filmügyi kormánybiztos úr kinevezésével egyértelműen érződik az a változtatási igény, amely ugye most már szervezeti szinten is megtörtént, ugyanis 2020. január 1-től a Nemzeti Film Alap, illetve a korábban televíziós platformoknak a támogatására létrejött 2010 és 2019 között a Média Tanács, illetve Kolarik Tamás Média Tanács tag vezetésével működő mecenatúra program az gyakorlatilag összeolvadt, és ennek a helyén jött létre a Nemzeti Film Intézet, amely immár mind a mozis, mind pedig a televíziós tartalmakat, tartalomfejlesztést, gyártást intenzíven támogat. Mindezzel egyidejűleg egyébként jelentős költségforrás is elrendelkezésre, nem csak a mozifilmek, hanem a televíziós sorozatoknak a gyártására is. Egyébként nem sokára hivatalossá válik, véget ér ez a pályáztatási forma, hogy mely televíziós formátumokat, milyen konkrét produkciókat támogat a Nemzeti Filmintézet. Egyértelmű igénylet ugye a történelmi témáknak a feldolgozására, úgyhogy azt el lehet mondani, így van, hogy abszolút halad a filmtámogatás is a korral, és egyértelmű igény, hogy a streaming platformoknak, illetve egyszerűen a mostani nézői igényeknek megfelelően ne csak és kizárólag 90 perces, vagy akár azt meghaladó produkciók, hanem akár magas színvonalú, nagy költségvetésű televíziós formátumok, televíziós sorozatok, minisorozatok is készüljenek, úgyhogy gondolom egy nagyon izgalmas időszak előtt állunk, és bízom benne, hogy még több magyar nézőt sikerül majd ezekkel a tartalmakkal elérni. Lehetséges, hogy ma már könnyebb egyébként, vagy abszolút követendő, hogy meg kell mutatni ezeknek, el kell jutni ezeknek a produkcióknak a streaming platformokra, televíziós formátumokba, mert a moziban nagyon nehéz megküzdeni az amerikai filmekkel, ugye ez egy filmnek a gyártási költsége mellé minimum annyi marketing költséget kötnek, tehát mondjuk egy 100 millió dolláros amerikai film, az 100 millió dollár, vagy azt meghaladó marketing költségvetéssel működik, hát nem nehéz kitalálni, hogy mennyire nehéz helyzetben van a magyar film, ahol hát közel nem áll rendelkezésre ilyen marketing büdzsé. A streaming oldalakkal azonban tényleg, illetve ezekkel a formátumokkal ez megváltozhat. Tehát.
Említetted ugye, hogy a mecenatúra program és a filmalap összeolvadásával gyakorlatilag a televíziós és a mozifilmeknek a támogatási rendszere így egy kalap alá került a filmintézet formájában. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a streamingre gyártott tartalmak azok a televíziós műfajba sorolandók ebben az esetben, vagy itt még van egy olyan várat magára egy olyan szabályozás, ahol megmondhatjuk, hogy mi televíziós, mi streaming. Mert azért a számomra, hogyha logikusan gondolkodom, akkor a kettő azért eltér egymástól.
Nagyon jó kérdés. Alapvetően tehát maga a filmintézetnek is a televíziós döntőbizottsága nem a streaming platformokra gyártandó tartalmakat támogat, mint ahogyan egyébként nem is televíziók által gyártott sorozatokat vagy produkciókat támogat, ez ugye egy fontos szempont, független filmalkotásokat, tehát független filmgyártók, producerek, filmgyártó cégek pályázhatnak ezeknek ezekre a produkciókra, és feltétele egyáltalán a támogatásnak, hogy legalább egy országos lefedettségű lineáris, tehát televíziós csatornán bemutatásra kerüljenek, tehát abszolút megvan ugye az igény arra, hogy ez, és fontos, hogy itt ezek a produkciók elsősorban még mindig televíziós produkciók, tehát televízióra készülnek, azonban nincs, tehát itt gyakorlatilag egyetlen bemutatásról, illetve ismétlésről beszélünk, onnantól kezdve már csak a produkció színvonalán, illetve a producerek, produkciós irodáknak a sales tevékenységén múlik, hogy milyen módon jut még el egy produkció akár streaming oldalakra, hogy mondjuk ilyen televíziós tartalmat, a Deák Kristófnak a Foglyok című filme, úgy szintén a Duna Televízión debütált, és ezzel gyakorlatilag a kötelezettségét a film, akkor még a Média Tanács mecenatúra program felé teljesítette, azonban megvásárolta a Netflix is a magyarországi forgalmazási VOD jogokat, és elérhető most már a legnagyobb streaming platformon is úgy szintén, tehát én úgy gondolom, hogy abszolút nyitva áll a lehetőség. A következő szint, és ez az, amiről már Kál Csaba kormánybiztos úr is beszélt, egyrésztről, hogy akár együttműködve a nagy VOD platformokkal ilyen produkciókat gyártani, illetve segíteni ugye a független producereket, mert ugye a filmintézet az önmagában nem egy gyártó cég, az csak támogat független producereket, illetve a másik, amit én nagyon nagy érdeklődéssel várok, hogy most már több mint egy éve egy saját streaming platformot is fejleszt a Nemzeti Filmintézet, amelynek a debütálását idén év végére tervezik, úgyhogy ez is még egy nagyon izgalmas dolog tud lenni, és ennek a streaming platformnak a célközönsége sem feltétlenül csak Magyarország, hanem a regionális, közép-európai együttműködésben, illetve forgalmazásban gondolkodva indul majd ez az oldal, úgyhogy tényleg nagy-nagy érdeklődéssel várom, hogy hogyan fog a magyar film, illetve a magyar televízió gyártás, és ez alatt értve természetesen főként a független tartalmaknak a gyártását, hova fog tovább haladni.
Ugye ezt már így érintőlegesen már beszéltünk róla itt az előbb, te is említetted, hogy hát Magyarországon megtérülési szempontból nem igazán éri meg filmet gyártani, itt inkább a magyar kultúra öregbítése lehet a cél, hiszen nem vagyunk akkora piac talán, hogy házon belül megoldjuk azt, hogy egy akár 500 millióból készülő alkotás, vagy mondhatnánk 1 milliárd forintból készülő alkotás, ugye visszahozza a költségeket. Talán ez még nehezebb is, hogyha nem mozifilmről van szó. Szóval, hogy klasszikus értelemben, hogy mozifilmekben gondolkodunk, de hát nyilván egy sorozat, ami mondjuk televízió vagy streaming platformokon jelenik meg, az egy teljesen más szembeszélből indul, legalábbis ahogy én látom.
Abszolút, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye, ha filmről beszélünk, akkor nem csak is kizárólag mozifilmben, vagy akár tévéfilmben, vagy tévésorozatban kell gondolkodni. Itt beszélünk animációs filmről, animációs sorozatról. Nagyon fontos egyébként a filmes alkotói evolúcióban kis játékfilmekről, kísérleti filmekről, amely műfajok piaci alapokon gyakorlatilag nem tudnának elkészülni. Mondva megint csak egy olyan példát, ami úgy gondolom, hogy nagy publicitást kapott, Deák Kristófnak a Mindenki című kisjátékfilmje, szintén a mecenatúra programnak a támogatásával készült, és gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ez a produkció, illetve a kisjátékfilmek nem tudnának elkészülni állami támogatás nélkül, és gondolj bele, hogy mekkora veszteség lett volna, vagy inkább fordítsuk meg, mekkora nyeresség az Magyarországnak, hogy ez például a Mindenki című kisjátékfilm elkészülhetett, és tényleg egy ilyen tündérmesébe illő módon el tudott jutni az Oscar gáláig, ráadásul meg is tudta nyerni. Deák Kristóf is ettől függetlenül nagyon tudatosan építkezik, ugyanúgy a mecenatúra programban megrendezhette az első tévéfilmjét, most pedig megrendezheti az első mozifilmjét a filmintézetnek a támogatásával. Tehát így van, én úgy gondolom, hogy a film támogatás azt nem lehet kizárólag a piacra hagyni, nem véletlenül egyébként az Európai Unióban benne is van a kulturális kivételek között, tehát támogatható a különböző állami eszközökkel a filmgyártás, nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió számos más országában. Úgyhogy így van, tehát olyan történelmi eseményeink, fantasztikus témáink vannak, amelyeket nem várhatjuk el egy multinacionális cégtől, de akár még akár csak egy kereskedelmi televíziótól sem, hogy úgy áldozzon ezekre a produkciókra sok esetben komoly pénzeket, hogy ne térüljön ezek meg. Emiatt ne készüljenek ilyen produkciók, az pedig egy nagyon nagy hiánya lenne a magyar kultúrának, én úgy gondolom.
A műsorunk vége előtt még nézzünk néhány filmes hírt a nagyvilágból. Új kritériumokat jelentett be a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia a 2024-es, tehát a 96. Oscar-gála legjobb film kategóriájához, minek értelmében a jelöléshez bizonyos diverzitási szabályoknak is meg kell majd felelni, írja az akadémia közleménye alapján az IndieWire. Négy nagy csoportba sorolták a kritériumokat, melyek közül a jelöléshez kettőt kell teljesíteni, azokon belül is inkább különféle alkritériumokat. A legfontosabb feltételek a fő és fontosabb mellékszereplők esetében legalább egy szereplőnek valamilyen faji vagy etnikai kisebbségből kell származnia, illetve a kisebb szerepek legalább 30%-át a felsoroltak közül legalább két alulreprezentált csoportból kell feltölteni. Ezek az alulreprezentált csoportok a szabályzat szerint a nők, faji vagy etnikai csoportok, az LMBTQ közösség tagjai és a fogyatékossággal élő személyek. Választható kritérium még ezek mellett, hogy maga a film központi témája a felsorolt kisebbségi csoportok valamelyikét helyezze a középpontba. Az akadémiai szabályai a stábtagokat is érintik, lényegében a kamera mögött dolgozó legfontosabb feladatkörök betöltői között is helyet kell engedni az alulreprezentált csoportok képviselőinek. Fontos kiemelni, hogy a 96. Oscar-gálán életbe lépő szabályozás csak is a legjobb film kategóriában lesz alkalmazandó, a többi kategóriát nem fogja érinteni. Az összes budapesti moziban kötelező lesz a maszkviselés, és hatalmas pénzbírságot kapnak majd a szabály megszegői. A szigorítást az aktuális járványhelyzet indokolja. A koronavírus második hulláma ellenére a mozik bár nyitva tarthatnak, viszont a fővárosi közgyűlés kötelezővé tette bizonyos óvintézkedések bevezetését. A rendelet szerint minden budapesti moziban, színházban, hangversenyteremben, cirkuszi előadáson és a zárt terű társasházi gyűléseken is kötelező lesz maszkot viselni. A szabályszegőkkel szemben 15 000 forint értékű helyszíni bírság, vagy 50 000 forintos közigazgatási bírság lesz kiszabható. A rendelet szeptember 18-án, azaz pénteken lép életbe. Hiába volt Christopher Nolan legújabb rendezése nem csak a nyár, de az év egyik legjobban várt filmje, a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások olyannyira meglátszottak a jegyeladásokon, hogy a Warner nem is igazán akarta nyilvánosságra hozni őket. Vasárnap mégis kiadták a friss adatokat, ami alapján a Tenet iránti érdeklődés a második hétre mindössze 29%-kal esett vissza Észak-Amerikában. Ez önmagában nem lenne rossz eredmény, de a konkrét számokra lefordítva annyit tesz, hogy a több mint 2900 moziban vetített alkotásra kevesebb, mint 7 millió dollár értékben váltottak jegyet, ez alapján pedig az első hétvége bevételei úgy nagyjából 9,5 millió dollár körül mozoghattak. A Warnernél abban reménykednek, hogy a korlátozások fokozatos feloldása egyet jelent majd az emelkedő bevételekkel. Ettől függetlenül a helyzet továbbra is az, hogy a globálisan már 200 millió dollár fölött járó Tenet ennek az összegnek mindössze a 15%-át kereste meg Amerikában. Az IndieWire cikke szerint ettől még nem lehetetlen, hogy a film még 100 millió dollárt szedjen össze, de valószínűleg még ennyi sem lesz elég a forgatási, valamint a marketing költségek fedezésére. A nagyobb baj azonban az, hogy jelenállás szerint egészen októberig nincs igazán olyan premier, amire olyan sokan várnának, és a számok láttán valószínűleg senkinek sem fog eszébe jutni, hogy a megüresedett helyek valamelyikére betolja a saját címét. Ez viszont elég nehéz helyzetbe hozza a már így is példátlanul nehéz év alatt nyögő mozikat. Kedves hallgatóink, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, ennyi volt mára a Nagy Totál, velem legközelebb szombaton a Nagy Totál ismétlésében találkozhatnak majd, illetve jövő héten kedden ugyanebben az időpontban várom önöket egy jó filmezésre itt a Trend FM filmszemináriumán. Szép napot kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, viszont hallásra!
Ez volt a Nagy Totál, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.